Nem tudom, hogy tudjátok-e, gyorsan elhadarom, hogy aratás ünnepéből van szó, pünköskor. A kovász talan ünnep, az a Pészák ünnepe, az húsvét ünnepe, és ekkor az árparatást ünnepelték meg. Ez tiszta, ugye? Árparatás, húsvétkor. Volt még egy zsenge bemutatás, ez pedig pünköskor volt, ez a búzának a bemutatása. A búzának a bemutatása. És ez üzenet Istentől, hogy Isten elhívott bennünket búzának. Ez Jézus erről nagyon sokat beszél, mindjárt átnézzük az igében. És Istennek a célja az, hogy megértsük azt, hogy mi elhívásunk, mire vagyunk elhívva. Gyorsan el is mögöm a poént a búzaságra, vagy nem tudom magyarul mit szólnak Karinti erre a magyarosításra, de búzára vagyunk elhívva, vagy búzává váljunk. És van egy nagyon nagy kihívás az Eklézsiában, menjünk a Máté 13-ba. Ez az igét én úgy fogom értelmezni, hogy most igazából, bár benne vagyunk a pünkösben, tehát a Szent Szellem jelenléte van ebben a korszakban, üszertben, de mégis történnek bizonyos események, amik meghátráltatják Isten munkáját, vagy meg akarják hátráltatni, de nem fog sikerülni, de azért látod azt, hogy következő az elmúlt évtizedekben Magyarországon nem arról volt híres az egyház, hogy az emberek teljes megvilágban voltak, anyagi helyreállásban, lelki helyreállításban, és érzelmi megvilágban, érzelmi egészségben. Tehát ez azt jelenti, mindjárt nézzük a Joel könyvét is rögtön, hogy ki van üresedve az Eklézsia nagyon sok helyen, nagyon sok olyan Isten gyermeke van, akinek nagyon komoly válsága van az életében, szellemi válságban van benne, és Istennek az a terve, hogy mi felnőjünk, és nagyon sok embert megérintsünk azáltal, hogy mi kompenzáljuk azok a dolgokat, amelyet az ördög ellopott. A mai üzenetnek az a címe egyébként, hogy a menny és a föld összeszerkesztése, és arról lesz szó, hogy Isten a kompenzáció Istene, és Isten a reprodukálja magát, újraépíti az eklézsiáját, megerősíti az eklézsiáját, és az utolsó napokban vagyunk benne. Nem lehetséges azt, hogy meghívjusson Istennek az igéje, nem lehetséges az, hogy az utolsó idők egyháza ne egy dicsőséges egyház legyen, nem lehetséges az, hogy az utolsó idők egyháza ne tudjon a fejére taposni az ördögnek. Mindez, ami körülötted van, ez nem sokára meg fog szűnni, egy olyan korszakba lép át az Eklézsia, amelyet senki nem tudott még, nem látott még, dicsőségesebb lesz, mint Jézus szolgálata, dicsőségesebb lesz, mint Péter, János, meg a többiek szolgálata Jeruzsálem utcáján. Lehet, hogy ezt pillanatban nem látod, én sem látom, pillanatilag szemmel, szabad szemmel, de a mai napon remélem, hogy közelebb kerülsz majd ahhoz, hogy nagyobb dolgot láss, mint amit most itt a földi szférában, abban a harmadik dimenzióban érzékelünk, tapasztalunk, megfogunk. Isten kihívott bennünket nem arra csak, hogy egy szombati vagy vasárnapi embereként üdvözlő a hétköznapoknak a szürkességéből Isten, hanem Istennek az a terve, hogy valamit megváltoztassunk. Elhívott bennünket. Az elhívás nem arról szól, ez a misszió, hogy üljünk a babéreinkon, hanem hogy mozgásba rendüljünk, dicsőség Istennek. Egy új korszak fog eljönni, és te már benne leszel ebbe az új korszakban. És ne arra úgy, de az utolsó időben vagy elhívva, és ha az utolsó időben vagy elhívva, akkor téged Isten fog használni. Halleluja. Tehát azt mondja Máté 13, mindjárt mondom, hogy honnan. 24. Máté 13.24. Miről szól a magvető példázata? Isten igéről, igen, és még? A királyságról. És ez a lényeg, hogy Isten ezt az igét azért adta nekünk, hogy megértsük, hogyan szerkesztődik egybe a menny a földdel a királyságon belül. Még egyszer. A Máté 13 a királyságról szól. Már a Pálról is ezt megfejtette, úgy írja itt a egyik bevezetőben értett fejcímként, 7 példázat Isten országáról. Tehát Isten királyságáról szól ez a történet. Jézus előre elmondta azt, hogyan tud bejönni a királyság, és hogyan tud uralkodni az Eklézsián belül az Isten királyságba. Maga a királyság szó mit jelent? Jelent dominanciát, autoritást, uralkodást, képviseletet, jogot, joggyakorlást, a mennyi joggyakorlását. Tehát azt mondja itt az ige, hogy Istennek a királysága, azaz Isten uralma, Isten hatalma, Isten autoritása, Isten kiterjedése, dicsőség az Úrnak. Ez olyan, mint amikor hasonlatosan mennyek királysága az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. Tehát mihez hasonlít Isten királyságát? Vetéshez. A vetés itt azt jelenti, hogy összeér a menny a mi szívünkkel. Be van vetve a szív. Maga az újjászületés is erről szólt. Isten bevetette a magját, és újjászült bennünket. Belénk vetett Isten. Mert Isten szelleme jött beléd, amikor újjászülettél. Isten szelleme járt át téged. És a szellemed a hibernált állapotból fölkelt. Onnantól kezdve jogot, hatalmat kaptál. János az evangéliumban azt mondja, ezt többször mostanában ezt az igét hirdetem, hatalmat kaptunk arra, hogy Isten fiává legyünk. Így van. Tehát ez hatalom. Hatalom jött be. A fiúsággal jött hatalom, jött elszámoltathatóság, a fiúsággal jöttek jogok, és a fiúsággal jött valóban egy provincia, egy Istennek, egy királyságának, egy provinciája, egy hely, helytartóság, dicsőség Istennek. Ezt soha világtörténelemben nem látták még, csak Krisztus Jézus feltámadása után látták az emberek. Ebbe akartak a proféták mindig vele látni, benne lenni, ebben lubickolni, ebben a világban. Mi pedig arra vágyunk, hogy bele visszamegyünk az Ószövetségbe, bár csak mi is proféták lennénk, ők meg arra vágynak, hogy mi menjünk, hogy ők jöjjenek hozzánk. Tehát menjünk tovább. 24-es. Hasonlatos a mennyek királysága, az országa az emberhez, aki az ő földjébe jó magot vetett. Mi a föld? A föld a mi szívünk, így van. De jelentheti az eklézsiát is. De mikor az emberek alszanak, eljön az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Mikor pedig fölnevekedett a vetés, és gyümölcsöt termett, akkor meglátszik a konkoly is. A gazda a szolgái, eredetiben rabszolgái pedig előállván mondanak néki, Uram, ahogy nem tiszta magot vetettél a te földedbe, honnan van azért benne a konkoly? Ő pedig mondanék így, valamely ellenség cselekedte azt. A szolgák pedig mondanának néki, akarod-e tehát, hogy elmenvén összeszedjük azokat? Ő pedig mondta, nem. Mert mikor összeszeditek a konkolyt, azzal együtt ne találtam a búzát és kiszakadjátok. Hagyjátok, hogy együtt dőljön mind a kettő az aratásig. És az aratás idején azt mondom majd az aratóknak, kik az aratók? Angyalok. Szedjétek össze először a konkolyt, kössétek kivékbe, hogy megégessétek a búzát pedig, takarítsátok be az én csűrömbe. Csűr. A csűrbe való beszerkesztés a célja Istennek a munkájának, és a végső pillanatban azt fogod látni, hogy óriási csűr van, és a csűr tele van gabonával. Ebben a megváltoztató igében, amit az én életemben nagyon nagy Isten félelmet hoz, és hozott évek óta már, van egy szó, amit ki akarok ma emelni, és innen dobbantunk, innen startolunk. Azt mondja az ige, hogy amikor, 25-ös verszak, de amikor az emberek alszanak, eljövi az ő ellensége, és konkolyt vetett a búza közé, és elment. Ki az ellenség? Az ördög, a sátán. Mi történik az eklézsiában? Alvás. Mindenki alszik. És mikor ébred fel az eklézsia? Mikor Jézus visszajön. 2000 év óta én úgy definiálom ezt, szabadon idézem ezt az igét, egy ilyen hibernált állapot van igazából az eklézsiában, és az ördög nagyon nagy károkat hozott létre. És nem szeretném nagyon elvinni emberközpontúvá az üzenetet, de az ördög sajnos embereken keresztül dolgozott. Embereken keresztül. Bár nem test és vér ellen van tusakodásunk, azt mondja Pál az Efézus levél 6. fejezetében, azonban nagyon sokszor látozatja a hasábjai, hogy olyan embereket érintett meg az ördög, akik aztán az ő csatlósai lettek, és visszakarták verni a királyságának az előrenyomulását. Rögtön, hogyha megnézed az Apcsel első részét, már látod azt, hogy embereket, a szívét hogyan tudja megcsalni az ördög a pénzügyi területen. Tehát ma úszövetségi fejjel, vagy amerikai fejjel, ez az igét kivágnák. Hogy kerül oda? Az Apcsel elején. Holott ezek az emberek nem loptak, nem csaltak, csak egyszerűen a szívüket olyan formában tudta használni az ördög, amire Isten lecsapott rögtön, és azt mondta, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Tehát ezek az emberek amúgy becsületes emberek voltak a hétköznapokban, nem loptak, nem csaltak, nem sikasztottak. Mégis Isten valamilyen módon ezt üzenni akart, hogy valami kovász bejött, és ez a kovász meg kell, tésztává lesz. Ma, miközben készültem az Isten tiszteletre, az fogalmazott meg bennem, vagy hát a héten nem ma szoktam készülni, folyamatosan készülök, hanem azt akartam elmondani nektek, hogy az, hogy 2000 év óta egy nagy pangás van az eklézsiában, ilyen alvó állapot, ez nekem nem azt mondja, hogy baj van az eklézsiával önmagában, hanem Isten engedi meg, hogy egy szent nép épüljön föl, vagy nőjön föl, mert hogyha Isten az ő jelenlétével úgy lenne jelen, mint Sion hegyénél, vagy mint az Apcsel hasábén az elején, akkor Isten ítélő ereje olyan erővel sújtana le, hogy az emberek félre ismernék Istent. Tehát Isten nem tud közelebb kerülni. És most mondok valamit. Két dolgot. Az egyik dolog az, hogy mielőtt még Isten megjelenne, Isten az ő szellemét küldi el, hogy az emberek részesedjenek Istenből. És azért küldi el Isten szellemét, mert ahhoz, hogy Isten közel kerüljön hozzám, szükséges, hogy az isteni karaktert átvehet. Mert isteni karakter nélkül, isteni jellem nélkül nem tud Isten megéríteni bennünket. Mert az a bűnös test akkor elég. Mert az Isten jelenlétében tűz van. Tehát nagyon fontos, hogy még mielőtt még Isten nagyon erőteljesen megnyilvánulna a királyságon keresztül, mi fölvegyük Istennek a jegyeit, tulajdonságait, atmoszféráját, attitűdjét, magatartását, gyümölcseit. Nem véletlenül jött el a Szent Szellem, mert elkezdi a Szent Szellem és Isten gyümölcseit belénk plántálni. Tehát önmagában az, hogy csak az Isten jelenlétére vágyunk, a bűnöskor például, az nem teljesen helyes. Fontos, hogy Istennek az imidzsét, képét, megjelenését, és mellette Isten jelenlétét is kívánjuk. Tehát az imidzs és az erő, ez a kettő. És amikor integrálva van az Isten jelenlétében, az imidzs is, az Isten képe, a hatalma, arca, képása, magatartása, onnantól kezdve Isten tartósan rokozása lehet egy népben. Az elmúlt időszakban 1995-től kb. 1998-99-2000-ig egy új hullám söpött végig az Eklézsián. Ez az új hullámnak az volt az egyik nagy tulajdonsága, jellemzője, hogy nevettek az emberek, és nagyon sok fájdalmat egy nevetésen keresztül éves fájdalmat kinevettek. Visszatért újra az öröm az Eklézsiában, a Szent Szellem vigasztaló jelenléte. Mégsem tudta elhozni azt az áttörő erőt, azt a metamorfózist az Eklézsiában, amire számított az Eklézsia. Valamit vagy félreértelmezett, vagy valamit nagyon félrehallott. Maga az Eklézsia nem ment egy magasabb szellemi szintre, egy magasabb hit szintre, és az Eklézsiában nem jött be az a mennyei forrásból fakadó áldás, akár szellemi, erkölcsi, vagy akár anyagi áldás, amire számított az Eklézsia. És amikor elvonult ez a friss eső, ez a friss korai eső az Eklézsiából, akkor utána egy ilyen palcra vetett halként ott voltak a halak, Isten gyermekei, és szörnyű volt látni, mi volt utána. Romok, félreértelmezett dolgok. És jelenleg Isten helyre akarja állítani ezt a romvilágot, és meg akarja újítani az életünket. Még egy dolgot hagyj mutassak nektek, azt hiszem van itt internet. Egy kép jött elém, amit megnéztem azt, hogy mostanában a tavak ki tudnak-e száradni. Hogy mutassam nektek azt, hogy milyen az, amikor az egyházban egy ilyen apály van, és kiszáradnak a dolgok. És elhoztam nektek az Arad tavat, ami itt szeretném, hogyha meglátnátok, csak egy képi látásotok legyen, milyen az, amikor kiszárad egy 3000 kilométer partvonalra rendelkező tó, 3000 kilométer, 500x300 kilométer szélességű volt ez a tó, óriási tó volt, és itt van az, amikor tele van a tó, és itt van az, amikor teljesen száraz. Mára teljesen száraz lett a tó, és amit akartam mutatni az, ilyen az, amikor egy tóban ott állnak a régi roncsok. Körülbelül 16 méteres volt az Aral-tó, de volt olyan rész, ahol 60 méter mélységű volt. Mindez nem csak a csapadék mennyisége, hanem az embereknek, az emberi tényező is létrehozta, hogy kiszáradt. De nézzétek meg, hogy ott állnak a mai napig a hajóroncsok, mert ki van száradva a tó. Szeretnék még mutatni egy más képet is. Van egy tevés fotó. És ott vannak a tevék, és ott legelnek. Megszűnt a tó, ez az Aral-tó. De a lényeg az, hogy ilyen egy állapot, amikor elmúlt a tó, délibáb lett az egész dolog. És maga az Eklézsiában is most egy ilyen partra vetett halként vagyunk, és a szárazságban állunk. Bár itt van Isten jelenléte, itt van a Földön, és mégis nem tudunk egységet létrehozni a Szent Szellem és az Egyház között. És szükség van egy új generációnak, aki kimutatja Isten igéből, hogy jön vissza Isten jelenléte, és hogy jön vissza az, amire vágyunk, és hogy jön mindaz be, amiről tudjuk, hogy már fog jönni. És ebben a korszakban lesz az, hogy az emberek elkezdenek kitekinteni ebből a pusztaságból, ebből a puszta Aral-tóból, amelyik felé, mert elkezdik nem csak azt nézni, milyen puszta körülöttünk a dolog, hogy már tényleg minden elszárad, és a tevéknek sincs már étkezési lehetőségük, hanem arra nézünk, hogy a menny nem szárad ki, és a menny tele van lehetőségekkel. Átváltoztatja Isten ebben a korszakban a hozzáállásunkat a természet feletti felé, és újra elkezdünk vágyni arra, hogy jöjjön vissza mindaz, ami volt, vagy ami van, vagy ami lesz. Mert az idő, a örökké valóság van az Isten országában, és nincs helye az időnek. Nézzük az Ámos 9.13-15-öt. Ími napok jönnek, azt mondja az Úr, és ott éri, nyomon követi a szántó, az aratót, a szőlő taposó, a magvetőt. A hegyek mustal csepegnek, a halmok pedig mind megáradnak. És hazahozom fogságából az én népemet, az Izraelt, és fölépítik az elpusztult városokat, és lakoznak bennük. Szőlőket plántálnak, és isszák azok borát, és kerteket csinálnak, és eszik azok a gyümölcsét. Nézd meg, ími, ez az utolsó időknek a napjairól van szó, hogy a szántó és az arató együtt lesz. Tehát föl fog gyorsulni a helyreállítás folyamata. Azért gyorsul föl a helyreállítás folyamata, mert az ördögnek a munkája egyre nagyobb fokú már a világban. Tehát a törvénytiprás bűne, az antikrisztus működése egyre nagyobb fokú lett. Azt mondja a jelenések könyvében Jézus, hogy a szent szentebb lesz, a gonosz gonoszabb lesz. És ez a rothadás, ez a rohadás, mint amikor beleharapsz egy almába, kiteszed az asztalra, és másnap megnézed, egy tiszta barna az a rész, amiben beleharaptál. És szinte mondják a magyar emberek is, hogy mikor mostanában a gyümölcsbe beleharaptak, sokkal gyorsabban rohad a gyümölcs, mint ami régebben volt. Hogy amikor gyerekkorunkban beleharaptunk az almába, akkor kitettük, hát ugyanolyan sárga vagy fehér maradt az almának a színe, több órán keresztül. Most meg fél órán belül már elkezd bevarnulni. Hogy már az egész világra, az anyagra, a növényvilágra, a földre kiterjedt ez a rohadás. Ez a pusztulás, ez a romlandóság, ami a földön van. Isten viszont ezt meg akarja állítani. És nézd meg ezt a képes beszédet, ami valóban képes beszéd, de mégis nem csak képes beszéd, hanem Isten igének a terve is, hogy elkezdenek a hegyek mustal csepegni, és elkezdenek megáradni a halmok, és elkezd beindulni egyfajta szellemi helyreállítás, restauráció, de a világban, a fizikai világban is, majd mindjárt mutatok igéket, hogy a föld meg tud gyógyulni, és helyre tud állni az, amin élünk. És még egy dolog, hogy azt az egész ebben az egész úgymond szellemi mozgalomban fölépíti Isten, egyiket utána van írva a Dávid leugrott sátorát ebben az igerészben, tehát elkezdődik a helyreállás nem csak már csak az anyagban, a földön, nem csak úgymond a vetésedben, hanem az egész eklézsiára ki fog terjedni ez, és nagyon komoly gyorsaságban lesznek az emberek búzává, és a búzák nagyon gyorsan bemennek majd a csűrbe, mert fölébred az eklézsia. És mi a felébredésnek a lényege? Hogy az emberek rájönnek arra, hogy kik ők búzák, és az ő életüknek a helye a csűrben van, Isten királyságában, Isten egyházában. Dicsőség az Úrnak. Ez a prédikáció is arról szól, hogy ébredj föl, mert eljön az időszak, amikor megszűnik az alvás, rájönnek az emberek, hogy lopott az ördög, és vissza akarják igényelni az összes ellopott dolgot a Jézusnak a nevében. Emlékeztek Máté 12-ben? Jézus kiüldött egy néma szellemet. Ez a néma szellem a zsinagógában ugye történt az esemény, és a néma szellem abban a pillanatban, hogy Isten fia rászólt, hogy menj ki belőle, kiment belőle. És ilyen érdekes, hogy egy komoly prédikációt adott le utána Jézus a Máté 12-ben, hogy milyen az, amikor konfrontál a menny a földön lévő démoni erőkkel. És ez a néma szellem, ez felindította utána ez a gonosz szellem a farizeusokat, és megtámadták Jézust, és elkezdték neki mondani, hogy te Béliál szellemével űzött ki ezt az egész dolgot, és te az ördögnek a fia vagy, ezzel ezt mondták. És Jézus meg arra tanít utána, hogy az erős fegyveres, amikor őrzi az ő házát, az ő várát, erődítményét, görögül erődítményét, akkor békességben van. Tehát ebben az alvás időszakában minden nyugodt. Minden olyan kiszámítható. Biztosan tudod, hogy mikor kezdődik el egy gyülekezetben az Isten tisztelet, mik lesznek, dicséret, gyűjtés, jó megnyugodtat, aztán prédikáció, aztán gyűjtés, még egyszer, ha kell, és aztán pedig megint dicséret. Biztosan tudod, ott nem lesz soha olyan dolog, hogy fölúták a székeket. Ott nem lesz soha az, hogy valaki extatikusan valamit átél a mennyből. Kiüresedik minden, és minden olyan biztonságos, a nyug is minden. És jönnek a proféták majd, a földből nőnek ki gomba módra, vagy a mennyből nőnek ki helyesebb, és ezek megrázzák a dolgokat. Emlékeztek Illésre? Amikor Akáb találkozott Illéssel, azt mondta Illés neki, amiután profétált, hogy be fog záródni a menny. Azt mondta neki, mi van te országháborító? Tehát azok, akik Isten emberei, azok lesznek az országháborító, és azok, akik Jézabel asztalára lesznek, azok lesznek a jó proféták. Minden megfordul, és úgy néz ki, minden nyug is. De közben be van zárva a menny. Miért van bezárva a menny Illés idejében? Mert Isten ítélete ez. És föl kell fogni azt, ha be van zárva a menny, az egy szerint ítélet is. És figyelmeztetés az eklézsia számára. Ha már erre vagyok és ebbe belementem, gyertek velem a Jeremiás 5-höz. Az eső, amikor nincs eső, ez allegória. Ez egy típus, hogy megértsük azt, hogy Isten hogyan akar mozogni, és hogyan akarja megnyitni a mennyet a saját életedben, a saját családod életében, akár melyik területeden, tehát ez lehet akár anyagi terület, akár szellemi terület, és azt is jelenti, hogy egy nemzet életében Istennek mi a terve, hogy megnyíljon a menny. Ugyanis mi a mennyből élünk. Mi mennyi állampolgárok vagyunk, és az áldásunk az nem a földről jön önmagában, hanem a mennyből. Mindjárt beszélek erről bővebben. Tehát önmagában nem Isten, és hasonlom kiakasztani a publikumot, Isten önmagában nem a munkádat áldja meg. Nem a nagy koordinációs képességedet. Vagy nem a nyelvedet, azért mert jól tudsz beszélni. Vagy a kezedet, mert jól tudsz faragni. Isten téged áld meg. Ádámot nem a kezét állta meg Ádámnak, meg a bölcsességét. És azt mondta, hogy tényleg Ádám, valamit teremtettem. Gyere, fogjunk kezdet, tényleg, te nagyon nagy ember vagy tényleg. Komoly, nem komoly. Komoly kaliber vagy. Még miniszterelnök is lesz, Ádám. Hanem Isten megáldotta Ádámot, és azáltal lesz sikeres. Ez van is négy éve. Sőt, még a szombatot is bevezette Isten, a 10 parancsolat is leírta, hogy szombat az áldás napja. Megáldom és megszentelem az én szombatomat. Nem a munkát, hanem az Istennel való kapcsolatot, a jelenlétet. Tehát menjünk az igéhez, a Jeremiás 5. 5.21. Halljátok csak te bolond és esztelen nép, akiknek szemeik vannak, de nem látnak, füleik vannak, de nem hallanak. Nem féltek ki engem? Ezt mondja az Úr. Tehát az első dolog, amiért problémázik Isten, hogy nincs Isten félelem. Hiszen én rendeltem a fővényeket a tenger határainak örök korlátul, amelyet át nem hághat, megrázkódtatják a habjai, de nem bírnak vele, és ha megháborodnak, nem háthatják át. De ennek a népnek szilaj és dacos szíve van, elhajlottak és elmentek. Mármint a szíve elment Istentől. És még szívében sem mondják, figyelj, ó, csak félnünk az Urat, mi Istenünket, akik esőt korai és késői záport ad annak idejében, az aratásnak rendelt heteit megőrzi számunkra. Amen. Tehát mit mond Isten, hogy mi a probléma, az alapvető probléma, hogy senki nem mondja, nem csak a szájával, de a szívében sem, hogy bárcsak visszajönne az eső. És ez az eső önmagában nem azt jelenti, hogy akkor jót tudjanak aratni a búzát, meg az árpát, meg a többit, amit elvetettek, hanem ez egy szellemi dolog, hogy megnyíljon Isten jókedve, Isten kegyelmessége a nép számára, megváltoztassa a dolgokat, mert tudta jól minden izraelita, minden héber gondolkodású, hogy önmagában az, amikor megnyílik a menny, és jön az eső természetfeletti módon Istentől, az azt jelenti, hogy az Isten ígéretének a beteljesedés elkezdődik, és az aratás önmagában nem csak aratás történik, hanem Istennek egy kedves esztendőt élnek meg. Tehát az aratáskor, amikor bemutatják, ugye ez volt a törvényben, hogy mutassák be az első zsengét, akkor tudják jól, hogy az Istennek kedves lesz. Tehát Isten jó kedvét megtalálják. És ez azt jelenti, ez az igaz a Jeremiás könyvében, hogy azt mondja itt az igében Isten, hogy azért nem történnek meg a megváltozások, a helyreállítások, a prosperálása az országnak, mert senki nem kívánja, hogy Isten jelenléte szálljon le, és Isten változtassa meg a környezetet. Kiépítettek olyan evangéliumokat, amelynek az a célja, hogy a Földön Isten téged ne tegyen sikeressé. De ez földcentrikus. És jövök én is azt mondom, ne a Földre figyelj, hanem a mennyire. Mert a menny lesz összekötve a Földdel. Na, a Földet visszük a mennybe. Tehát úgy esik ránk ez az egész dolog, mint eső a Földre. És amikor évszakok egybeesnek, a vetés és aratás szünet nélkül folyik, és soha nem fogynak ki a friss termények. Tehát ez az, amikor összeáll egy csoda korszak, mert hidd el, hogy ezt az eklézsiát nem lehet csak csodán keresztül helyreállítani. Tehát tudom, hogy tudod. Ezt, hogy itt erkölcsi megújulás történjen, erre Isten dicsősége alkalmas csak. És arra, hogy te hitből hitbe növekedjél szintről szintre, erre ez az kell, hogy meglásd azt, hogy szükséged van Isten jelenlétére, mert kiüresedtünk. Kiüresedett az egyház. Tehát nem egy olyan pozícióból indítunk, hogy telve vagyunk, és még többet akarunk az Úrtól. Hanem olyan pozícióban vagyunk, hogy be kell telnie újra friss Isten élményekkel az egyklézsiának. Magának Istenre van szükségünk, aki esőként fog megjelenni. Friss esőként. Amen. Dicsőség az Úrnak. Amen. És amikor ez a szellemi klímaváltás elindul, akkor a Noé időszakában létrehozott aratás-vetés elvét, tudjátok, amikor kimondta Isten, hogy lesz nyár, tél, és lesz vetés és aratás, úgymond ez felgyorsul, ez a vetés-aratás ereje, ez az egész természetes törvény is, meg a természet fölött is, és a szellemi javak megjelenése miatt van az egész dolog, hogy át tud venni felgyorsulva mindazt, amit eddig nem tudott átvenni az eklézsia. Ugyanis ahogy újra mondom, hozzáteszem, mert a törvénytiprás bűne egyre nagyobb fokú már, és muszáj lesz, megint ezt a szót használom, direkt ezt a szót használom, kompenzálni a gonoszságot a dicsőséggel. Mert nem lehet az, hogy az eklézsia meghiúsult tervvel várja a mennyország, a mennyből jövő Krisztust. Nem lehet az, hogy az meg maga az eklézsia meghiúsult, megvert, leverettetett és ilyen örömtől kifosztott állapotban legyen. Muszáj, hogy visszajön újra, mindaz a szellemi jó, ami Istenből jön. Azt mondja a 5 Mózes 33, 5.32. Mózes énekel, mikor ő tudja már, hogy nem fog bemenni az ígéret földjére. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, hallgassa a föld is számnak beszédeit. Még egyszer. Figyeljetek, egek, hadd szóljak, tehát a menny figyeljen rá, és azt mondja, hallgassa a föld számnak beszédeit. Miért kell, hogy a föld hallgassa a szájának a beszédét? Mert ez egy profécia. És a profétai szó megváltoztatja a terményt, a földet, a helyzetet, a szituációkat. Leigáz népeket a profétai szó. Megváltoztatja Isten harca, az Isten népének a problémáit. Mert Isten harca lesz a Isten népével. Csepegjen tanításon, mint eső, tehát maga a tanítást esőként hozza be Mózes, tehát azt mondja, hogy olyan az ő beszéde, mint az eső. Tehát az eső az tanítás is jelent, egyébként a korai eső azt jelenti, szó szerint héberül, hogy tanítás eseje. Tanítást jelent. Tehát azt mondja, hogy a tanításként jön az ő beszéde, harmad az ő beszéde, mint langyos zápor a gyenge fűre, és mint permetezés a pázsitra. Tehát Izrael népe gyenge fű volt, mi is gyenge fű vagyunk, és jön a fű, Isten esője fönt a mennyből, hogy fölnőjünk. Fölnőjön ez a fű, Istennek a népe. Mert az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket. Amen. A 13-as verszakot is felolvasom. A föld magaslatain nyáratta őket, ez Izrael, mezők termésével éltette őket, és kősziklából is mézet szoptatott vele, kovasz szívből olajat. Tehát mi ez? Mit jelent ez a képes beszéd? Olaj, a méz. Mit jelent ez a kettő, a méz és az olaj? Hogy Isten természet fölötti ellátása alatt volt Izrael. Tehát az, hogy ők például 40 éven keresztül el voltak látva, ez Istennek a csodálatos csodája, hogy a csoda megnyilvánult, és föntartotta a csoda az egészségüket, és az anyagi jólétüket. Maga a csoda tartotta fönn. És hogyan? Úgy, hogy szellemi anyagok jöttek. Úgy, hogy a kősziklából Krisztusból érkeztek, és tapintották, és látták, és ittak belőle. Mert a kőszikla volt Krisztus. Ez Pál lefekteti a Pál a levelében az 1 Korintus 2 Korintus 10-ben. Hogy azt mondja, hogy ittak a kősziklából, a kőszikla pedig ki volt? A Krisztus. A megdicsőrés előtti Krisztus, amikor még nem volt Jézus, csak Krisztus. Mert örökkévaló. Tehát maga Krisztus ment végig a pusztában velük. És ő tette a csodákat. Tehát például azt mondja az ige a 2 Mózes 16-ban, vagy a 14-ben, hogy kenyér esőt adott nekik. Kenyér esőt. Tehát maga a manna az kenyér is volt, és eső is volt. És mit szimbolizáltak a manna? Azt, hogy a mennyből kell élniük. Mit szimbolizált? Hogy fölülről jön valami lefelé, és szó szerint az angyalok eredetét adta Isten. Miért? Hogy elhiggyék azt, hogy nem a munkából, nem az ő tehetségükön keresztül, nem az ő bőjtjükön keresztül, hanem a természet fölöttiből fognak ellátásba kerülni, és a 10 nap nem arra volt, hogy 10 napok csak fücsérészen nézelődjenek, hogy milyen szép a Vöröstenger ketté választva, hanem az volt a feladata, hogy elhiggyék ezt, hogy Isten, amikor bevezeti őket egy magasabb szellemi szintre, akkor hogyan kell abból étkezni, élni, és hogyan kell abból növekedni. Mert nem az volt a célja Istennek, hogy 40 éven keresztül a pusztában legyenek, hanem 10 napot adott, hogy megtanulják a természet fölöttére való ráhagyatkozást. Mert Egyiptom földjén megkeseredtek, elárultak, teljesen a szellemük egy elfogyat, kisebb lett a szellemük, szó szerint a héber így mondja, hogy vágott szelleműek lettek. És ezt Isten helyre akarja állítani, hogy újra kitekintsenek, mert egy elhívott és kihívott nép, mert Ábrám áldását akarja Isten ráadni, akkor Mózesékre. Halleluja, benne vagyunk a közepében. Dicsőség Istennek. Halleluja. Azt mondja a Márk 13:20-ban Jézus, ha az Úr meg nem rövidítette volna azokat a napokat, egyetlen test sem menekülne meg, de a választottakért, akiket kiválasztott, megrövidítette azokat a napokat. Miért rövidíti meg Isten a napokat? Azért, hogy bemegyünk az ígéretre. Mi miattunk? Mert tudja, hogy gyenge lelkű, gyenge fű vagyunk, és olyanok vagyunk, mint a szél ingatton átszáll. És azt akarja Isten, hogy felgyorsulnak az események, mert az ördög is folyamatosan dolgozik 2000 év óta. És azt akarja, hogy kifosszuk a dolgokat. Emlékeztek, amikor kijött Izrael földjéről, vagy Egyiptom földjéről Izrael? Mit mond az ige? Hogyan jöttek ki? Kifosztották. És és még mit mondott? Hirtelen, mert a kovász is meg kell, rohanjatok ki! Isten sokszor, amikor cselekszik, hirtelen cselekszik. Mit mond az Abcsel 2? És hirtelen leszállt a Szent Szellem. Tehát Isten nagyon sokszor felgyorsítja a dolgokat, és helyreállítja, kompenzálja azt, amit Isten munkájából kifosztott az ördög. És még nem mondtam végig a Máté 12-t, és mi történik ott? Lebelzebubozzák ugye Jézust, és utána mi történik? Azt mondja Jézus, hogy ki kell fosztani az erős embert, mert ott van a kincs. Tehát a kincs, van olyan kincs, ami a mennyben van, és van olyan kincs, ami az ördögnél van. Amit ellopott. És nekünk ki kell fosztani az ördögöt a kincseitől. Mert vannak dolgok, amire rátette a kezét. Például a betegség, amelyik tartunk. Ez az ördögnek a munkája. Ő lopta el tőlünk. Nem Isten, az ördög. És nekünk vissza kell venni. És hoztam két fordítást még, két angol fordításból, a Új Jeruzsálem és a név fordítást. Azt mondja az ige, hogy napok jönnek, mikor a szántó megelőzi és lehagyja az aratót, és a szőlőtaposó a vetőt. Egy másik fordítás, az aratáskor földműves az arató nyomába fog lépni. Tehát azt, amit elvetsz, azt ki kell gyorsan. Találkozol Isten jelenlétével, és gyorsan átváltozol. És nem lesz az, hogy 10 éve keresztül gondolkodsz, hogy olyan a tiéd, vagy nem a tiéd ez az áldás. Az Úrtól, vagy nem az Úrtól van. Hanem hirtelen beépül a szellemedbe, megragadod a dolgokat. Mert nem arra vagyunk elhívva, hogy emberekké váljunk. Halleluja, dicsőség az Úrnak. Gyertek el a Joel könyvéhez. Tudtok követni? Az esőről beszélek inkább. És meg kell értened azt, hogy hogyan jön az eső. Gyertek a Joel 2.18-hoz. Ez a Joel 2.18 története, ez már a bűnbánás és a megtérés után van. Az első volt az, hogy egy nagyon nagy sárcskacsapás van, ami tönkreteszi mindazt, ami Istentől van. De gyertek az egyhez, megint elmondom, ezt többen nem mondottak itt előző héten. Azt mondja a Joel prófita első fejezet, 7-es versattól. Pusztává tette szőlőmet, ez mind egy démoni erő, ami fölött ilyen hergyókról beszél, szöcskőkről, sáskákról, ez a sátánnak a hadserege, Isten ítélete. Tehát 7-es versszak. Pusztává tette szőlőmet, összetörte fügefávat, mezítelenre hántotta, széjjel hájta, fehérlenek annak ágai. Keserek, mint a szűz, aki gyászba öltözik az ő ifjúsága férjéért. Kifogyott az étel és italáltozott az Úrnak házából. Honnan?
Az Úrnak házából.
Tehát a csapás mit ért el? Az Úr házát. A gyülekezetet, Isten testét. Gyászolnak a papok az Úrnak szolgái. Ki a felelős? A papok. Elpusztítatott a mező, gyászol a föld. Hoppá! Maga a föld, mint anyag, azt írja az ige, hogy gyászol. Mert elpusztítatott a gabona, kiszáradt a most, kiapadt az olaj. Szígyenéltek meg ti szántóvetők, jajgasotok szőlővívesek, a búzáért, az árpáért, mert elveszett a mező aratásra. A gabona nincs meg. De az utolsó időben tudjuk, hogy jön a gabona, olvastuk Máté 13-ban, és csűrbe fogja takarni. De a csűrbe takarás előtt alszik a dolog, alszik a nép, Isten népe. Homályban van, vagy lusta. Azt is jelenti egyébként az alvás görögül, lustaságot. Tehát egy ilyen elejtett szellemi állapot van az eklézsia. Elszáradt a szőlőtő, a fügefa elhervadt, a gránátfa, a datolyafa, az almafa, a mezőnek minden gyümölcsfája kiazott. Kiszáradott az öröm az emberek közül. Mi az, amivel ön egyértelműen leírja az ige? Nincs öröm. Nincs öröm. Különbség van a jókedély és az Úr öröme között. Azt, hogy jókedélyű valaki, az ő lelki állapota határozza meg. Az érzelme, az értelme, a döntései, az élethelyzete, a sorsa. Lehet, hogy te jókedélyű vagy, mert fölkelsz, és tudod jól, hogy ma bemész a munkahelyre, és föl fogják emelni a fizetésedet. De ennek semmi köze nincs az örömhöz, a mennyi örömhöz. Lehet, hogy tudsz venni egy új házat. Profitálok. És nem hitelre, nem. Felemeljük a szintet. Kérdésben ki tudod fizetni az új házat. Na most, és valószínű, hogy az nap jókedvű lesz, amikor aláírod az ügyvédnél a szerződést. Nem hiszem, hogy szomorkodni fogsz, hogy azt mondod, hogy mennyi bajom van. Ez jó magyar szokás szerint. Na most ennek semmi köze nincs, hogy mennyi öröm. Az öröm, a mennyi öröm, az Isten királyságában van benne. Ki mondja ezt? Pál. Mert Isten királysága nem evés, nem ivás, tehát nem a földi élvezetek, hanem igazság, békesség és
öröm.
Tehát Isten országa örömből áll. És mi az, ami a nagyon nagy gyümölcse annak, ha Isten országa nincs jelen egy helyen? Nincs öröm. Nincs öröm. És ez az igazság és a békességnek úgymond a leképezése az öröm, mert ahol van igazság és békesség, ott van öröm. Ezek egymástól függnek. A vég az öröm. És itt a véget mutatja be Joel. Nincs öröm. Az emberek nem tudnak megújulni, nem tudnak örülni. De ez, hogy nincs, nem tud örülni az eklézsia, ez nem önmagában a te bűnöd és az én bűnöm, csak leveszem a terhet rólad. Tehát nem mondom azt, hogy örülj, hanem meg kell tudnod azt, hogy hogyan jön vissza az öröm az életedbe. Mert látod kell Isten igéből. És aztán azt mondja az ige, öltsetek gyászt és sírjatok ti papok. És innen elkezdődik a megtérésre való, helyreállításra való koreográfia. És most jövünk a 18-as verszakhoz, a 2.18. Erre a buzgó lőn az Úrnak a szeretete az ő földje iránt, és kegyelmezett az ő népének. Mit olvasunk Isten igébe? Miután lett buzgó a szeretete? A földje iránt. Tehát Isten azt akarja, hogy ahol élsz, az a civilizáció, az a kultúra, az áldott legyen. Isten szereti a városokat. Tehát Isten nem egy vidéki, tanyán élő Isten, aki elzárt világban él, és fejje a kecskéket. És azokat szereti, akik szintén egy ilyen tanya világban élnek. Azokat is szereti, de szereti a városlakókat is, testvérem. Mert Jeruzsálemben nem úgy jött el, hogy költözzetek ki Jeruzsálemből a pusztákba, úgy, mint Illés, vagy úgy, mint Keresztelő János, hanem azt mondta, hogy szerettem volna egyben gyűjteni az egész város, és megáldani az egész város. És nem azt akarta, hogy rombolódjon le a város, és tüzes kénkő essen le, meg is fette a tanítványokat, hogy rosszul gondolkodtak. Bizonyos helyeken, ahol Isten nem működik, hogy akkor Isten nem átkot bocsát rá, hanem helyreállítást.
Amen.
És mozduljon az Úrnak a szeretete a földje iránt. És akarok nektek mutatni valamit, amit jelent ez az ige rész. Hogy mit jelent az, hogy Isten buzgón lőn az ő földje iránt, hogy megértsd azt, hogy a menny és a föld egybe akar szerkesztődni, és Isten meg akarja áldani a mennyből a földedet. Az országot is. 5 Mózes 7-hez gyertek. Meg akarom mutatni Isten szívét. 5 Mózes 7:1. És mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, annyira egyértelműen mondja Mózes, tudta jól, ő már nem volt a földön a szívében. A te Istened a földre, amelyre te bemenendő vagy, mi ez? Neked is van földed, neked is van célod, neked is van elhívásod. Neked is van kijelölt terület, ahol sikeressé fogsz válni. Neked is van olyan hely, ahol Isten téged meg akar áldani, itt a földön. Amen. Hát ha nem ebben hinnénk, akkor miben hiszünk? Hogy kimegyünk és tönkre megyünk? Elmegyünk a Csepeli gyárba, ami már nincs is, és bárunk szobőnőnek, és Isten majd valahogy megállt bennünk. Hát nem ebben hiszel, nem? Hanem abban jó munkahely lesz. Egy egészséges ember ebben hisz. Abban hisz, hogy elmegy, letárgyalja a főnöke a dolgokat, és összejönnek a dolgok. És aztán helyreállnak a dolgok, nem? Őszintén. Hát nem abban, nem arra számít az, hogy rossz lesz veled, hanem az, hogy jó lesz. Csak ha a depresszió és a keserűség ott van, az nem engedi, kontrollál, manipulál, hogy ne gondolj jót, hogy jó következik az életedre nézve. Maga az adja szó az újszülettségben, ez teljesen új Isten képet jelentett. Ugyanis Isten népe, Izrael nem értette, hogy Isten atya. Mert ő nem látta meg a kijelentésből, az igéből, egyébként a Mózes is beszél róla, hogy Isten atya. És ez mit jelent? Az, hogy Isten jó Isten, egy jó atya. És ez egy teljesen új Isten kép volt. Mert az Ószövetségben ezt nem értették, hogy Isten egy atya. De neked értened kell, mert ebből fogsz táplálkozni, mi eljutok idáig, odáig is. Mikor bevisz téged az Úr, a te Istened a földre, amely te bemenendő vagy, hogy bírjad azt. Mit mond az ige? Hogy bírni fogod az áldást. Hogy nem kihullik a kezed közül az áldás, és nem tudod megfogni, keresel, aztán jó végén gondolkozol, hova lett az a sok pénz. Hanem az lesz, hogy bírni fogod azt, amire Isten elhív. És ez nem a vég. És sok népet kiűzte előled, Kiteusok, Girgazeusok, Amereus, a Kananeus, a Perizeus, a Kireus, a Jebuzeus. 7 féle népet, nálatnál nagyobbakat és erősebbeket. Tehát föl kell fognod azt a tényt, hogy nálunk emberi szinten nagyobb az a kihívás, ami van az országban. Már el nem kell nagy szellemi tudás. Csak kinyitod a Népszabadságot, vagy a Magyar Nemzetet, és látni fogod, hogy az egész dolog inog és bizonytalan. Ez egy nagyobb rendszer, és amikor ránézel a tévére, bekapcsolod, vagy a rádióra, azt fogod érzékelni, hogy itt nagyon nagy gáz van, és egy kis porszem vagy az egészben, egy kis fogaskerék sem. És akkor mit tudsz tenni? Hát azt tudod tenni, hogy elhiszed azt, hogy ez, amire Isten elhívta a Mózeséket, egyébként az Ábrám áldása, az nagyobb, mint a magyar gazdasági rendszer. És erősebb az áldás, ami a mennyből fog jönni rád, amiről ma beszélek neked, mint amit látunk. Mert különben a rádió fog irányítani, meg az egész gazdasági rendszer téged velem együtt. De ki kell rúgnod ezt az egészet a Jézusnak a nevében. És fel kell fognod azt, hogy az, ami fölülről jön, az nagyobb mindig, mint ami a földön van. És azt mondja utána, és különbség van egyébként a reménység és az emberi halogatott reménység között. Tehát neked nem abban kell reménykedni, hogy majd a gazdasági rendszer beindul, hogy Matolcsit végre kirúgják, és aztán majd Varga megcsinálja az új IMF megalapodást, nem ebben kell bízni, mert ebben bízik az ember emberi szinten, pszichikai szinten. Jaj, talán még egy kétszemű ember, aki, és két fül, aki nem szatyor, majd helyreállítja a gazdaságot. De nem ebben kell innen, hanem abban kell innen, hogy téged Isten majd el fog áldani. És amikor imádkozol ebből az áldásból, akkor a földet is meg tudod áldani, és megtisztítani. Amen?
Amen.
Izgat. És adja őket az Úr, a te Istenek, a te hatalmadba. Mivel adja? A te hatalmadba. Tehát mit mond? Nem azt mondja, hogy a hatalom lesz az Isten, hanem én fogok hatalmat venni azon a területen. Mert azt mondja itt az ige, hogy mindezt a népet, mind a hét népet le tudod majd győzni. És megvered, mindenestől elveszíted őket. És ne kösd velük szövetséget, s ne könyörülj rajtuk. Na figyelj! Hatos verszak. Mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy, téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy ki, minden nép közül a föld színén. Mi? Ránk vonatkozik ez az ígéret? Miért vonatkozik ránk ez az ígéret? Azért, mert te és én és a Mózesék kinek a magja? Ábrám adva. És én Krisztusban, te Krisztusban Ábrám maga vagy. Tehát enyém ez az ígéret. Engem szeret Isten. Téged szeret?
Amen.
Vagy meg. Az Úrnak, a te Istened népe szent népe vagy, mert kiválasztott téged. És most hetes verszak. Nem azért szeretett titeket az Úr, se nem azért választott titeket, mert minden népnél többen volnátok. Mert ti minden népnél kevesebben vagytok. Hanem mivel szeretett titeket az Úr, és hogy megtartsa az esküt, amelyel megesküdött volt a ti atyáitoknak, azért hozott ki titeket az Úr hatalmas kézzel, szabadított meg téged a szolgasságnak házából, egyiptombeli fáraó királyának kezéből. Maga az egész kivonulás, a tíz csapás, minden, ami lezajlott ott, a vereskedjen ketté szakítása, ez Ábrám áldása. Ez egy depozit felhasználása. Hogy a bankkártyán volt limit. És Isten lehúzta. Ott volt a szellemi áldás a bankkártyán. Hát neked is van bankkártya, szellemi bankkártyát, Jézus állandóan erről beszél. Kincseket ne, itt a földön gyűjts, hanem menj be. A magasságban. És akkor a magasságban a kincset, lehúzhatod a kincset. A földön. Az igazságosság vetése az áldást hoz. A Korintusban Pál erről beszél. Magot a magvetőnek. Magot a magvetőnek. Nem azért, hogy a magot a magvetőnek, hogy szétrohagyjon a földbe a mag. Ki kelljen a mag. Hinned kell abban, hogy neked van magod. És hinned kell a vetésed, hogy elveted. De nem abban így, hogy ahogy akkor majd pénz jön, meg Mercedes jön ki a földből, meg BMW, hanem abban kell hinned, hogy Isten majd látja a te szükségeidet, és el fog látni téged. Ebbe kell hinned. Abba kell hinned, hogy működik az áldás. Hinned kell az áldásban. Sőt, mondok még valamit. Szeretned kell az áldást.
Amen.
Mert az áldott megtanít bennünket szeretni az áldott. Jön Isten áldással, meg ki akarja kompenzálni ezt. És ezt mondja az ige. Szerette az átkot, ezért ült meg rajta. És úgy vette föl, mint a ruhát. Hozzászokott ehhez a ruhához, az átok ruhájához. Mondok egy átkot, szegénység. Mondok még egyet, betegség. Mondok még egyet, szükség, álmos szükség. Mondok még egyet, bármilyen gonosz, démoni befolyás. Mondok még egy átkot, családi romlás, felpartal, viszály, ezek mind átkok. Meddőség, ez is átok. Ezeket Isten nem küldi ránk, hanem nekünk az a feladatunk, hogy meggyűlöljük és kidobjuk az életünkből. Jézus nevében. Mert van a mennyben erre megoldás. Jézus nem azért halt meg. Nem azért halt meg, és azért ment le a sehova. És összes démon, a pedofil démonok, a szajhaság démona, az összes démon azért volt rajta, hogy mi ki tudjuk jönni mindenből a problémából, gonoszságból. Amen. És itt ezt az igét akarok nektek kielemezni, hogy szeretett ige. Tehát az, itt hét lépés van, de most nem a hétre tedd a hangsúlyt, hanem ezekre a nagyon erőteljes, nagyon agresszív szavakra. Isten bevisz. Isten jó Isten, abból indulj ki. Szeret, bevisz.
Amen.
Először szellemben kell bevenned. Ezt nagyon megtanultam az elmúlt időszakban. Ami van belül, az vagy te. Ha hit van belül, te hívő vagy. Így van? És a szívedbe jöhet még egy gyerek is, egy gyerek áldás is.
Amen.
És a szívedbe jöhet egy fehér lovon ülő férfi. Hát miért lovon jöhet a nő is, nem csak a férfi, mindig a férfi mondjuk. Hát én férfi vagyok, nekem más kell tanítani, hálásra jön. Ha benned van, az a tiéd. Benned alakul ki a dolog. Na azt mondja itt Mózes a népnek, hát talán bementek majd. Amikor bemész téged, te tudja jól, hogy be fognak menni. Jézus megváltása feltételes módon, vagy kijelentő módon van? Kijelentő módon, nem? Ha nem feltételezi, az úgy talán megváltotta őket. És olyan, hogy 2000 év óta gondolkodik rajta. Most megvált? Nem van. Megvált? Nem van. Tehát ha, ami Isten bevisz egyértelműen, és bemész oda, halleluja. Mondjuk egy, bemegyek oda.
Bemegyek oda.
Amit talpatok éri. És meg szerepben kell bemenned a dolgokba.
Halleluja.
Meg vannak a dolgok.
Amen.
Mindaz, minden hit először megragadja, behozza a szívbe, és onnan indulnak ki az fejlemények.
Amen.
Nem imádkozik és várja. Hát eljárkoztam. Uram, még most állgat meg engem. Pedig én már éjjel volna, ezért imádkozom. Nem! Benned kell lenni!
Amen.
Mostanában, akikkel beszélgettem, akikkel együtt tudunk imádkozni, mert eljönnek imádkozni, képesek rá. Tehát akikkel együtt vagyunk, azok mindig elmondták, hogy egy hitnövekedést éltek át, előtte pedig egy katarzist. Hogy eddig mit csináltak? És mi ez, ha nem Isten szellemének a munkája, rájössz arra, hogy te feltételezésben élsz és üdvözül világában. És a kételkedés meg a folyójában úszol. És akkor jön Isten és fölemel, és megmutatja, hogy figyelj, hol jársz, mit csinálsz? Akkor adni a hit szellemét, hogy úgy beszélj, ahogy én beszélek. Úgy gondolkodj, hogy én gondolkodom róla. Azt tudtátok, hogy a hit az mindig följebb emel egy szinten? Nem lejjebb visz egy szinten? Tehát, ha neked hited van, de mindig egy szinten följebb visz. Izrael ment 10 nap helyett 40 napig a pusztában, 40 évig a pusztában. És akkor bement, mindjárt megmutatom, hogy mit mond Isten, milyen föld az. Milyen földre vitte be őket Isten? Meg fogom mutatni, hogy Isten hogyan gondolkodott arról a földről. De Izrael nem tudta bevenni azt, mert nem volt a hit szelleme benne. A hit nem gyökerezett meg benne, a zsidó levél 4 erről beszél, hogy hallották, de nem hittek. Hallották, de nem hittek. Én prédikálok, és neked a felelősséged, hogy bevedd, és a tiéd legyen ez.
Amen.
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 Neked kell behúznod, megragadnod, bevonni az életedbe a hitet.
Amen.
Birtokolva bemész. Tehát amikor mész be, már a tiéd. Tehát nem úgy mentek be. Bementek úgy, hogy az övéké. Ez az önföldjük. És mind a 7 erő, le lesz győzve. Birtokolva bemész, kiűzi Isten az ellenségeidet, ő garantálja. Átadja, kiütöd, és kiírtod. Átadja, kiütöd, és kiírtod. Meg kell látnod azt, pláne Magyarországon sokkal nagyobb erőt kell a harcba beletenni, mint egy más völgybe, hegyen, földön. Istentől vagy kiválasztva, tulajdona vagy, a szeretetének a szenvedélye vagy, ezt jelenti ez a 7-es verszak, ez a 7-7-7-6, esküje vagy, és szeretni fog téged megáldni és megsokasít. És amit akarok mutatni, ez a szó, amikor itt azt mondja, hogy mert nem azért szeretett titeket az Úr, sem nem azért választott titeket, mert minden népnél többen volnátok. Ez a szeretet szó, ez nem a maga a szeretetet jelenti önmagában, mint például az agapé, az isteni szeretetet, hanem ez azt jelenti, azért szeretett titeket, tehát azért kötött össze, összekapcsolt, körbevett és körül fogott benneteket. Összekapcsolt, körbevett és körül fogott benneteket. Tehát önmagában az, hogy áldás jön, és bejön a föld, és egy össze szerkeszti, egyesül benned Isten áldása, ez azt jelenti, hogy ez Isten szeretetének a munkája. Hogy összeköti, egybe szerkeszti a szeretetét veled. Tehát amikor Isten bennünket helyreállít, akkor ebben a kompenzációban nem csak önmagában egy áldás van, és akkor bizsergünk, akkor utána már néhányan kiabálnak, néhányan sikítoznak, meg néhányan látták homályos a Jézus. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, hogy át fogod venni mindazt, azt a jót Istenből, ami belőle fakad, és jön a helyreállításból a kompenzáción keresztül ő maga.
Amen.
És azt mondja, hogy nyugodjatok meg, be fogtok menni a földre, de nem önmagában azért mentek be, mert nagyon-nagyon szentek vagytok, vagy nagyon-nagyon-nagyon kiváltságos nép, hanem azért, mert én választottalak titeket, és én elterveztem azt, hogy egybe kötlek veled titeket. Ez az egybeszerkesztés. Tehát ez azt jelenti, ez az ige, hogy egybeszerkeszt velünk Isten, és de hozza magát Isten. Most figyeljetek ide. Amikor Isten valahova elmegy, akkor jön a menny vele. Tehát ott nem arról van szó, hogy Isten kép a mennyből, és mindenki hátra marad. Nem. Jönnek az ő szolgái, az angyalok, a kérubok, a kocsi, a mennyei szekér, és jön az áldás, jön a tűz, jön a keret, jön az helyreállítás, a gyógyulás, minden jön Istennel. És azt mondja, hogy te fogtok menni oda, és én is megyek veletek, mert én viszlek be benneteket. Dicsőség az Istennek. És azt mondja, hogy összekötük egymást, összekapcsoljuk egymást, mint két vonat, és körbe vesznek benneteket, mint amikor a fiadat, a lányadat körbe fogod, mert szereted őt, mert meg akarod vigasztalni, és körbe leszel fogva, és mindez a körbefogás az ezen a földön lesz, hogy a menny és a föld összekapcsolódik, ez a menny valósága. Értettétek? Átment?
Ha
Halleluja. Tehát összekapcsolja Isten az embert önmagával. Miért? Mert szeret, kész. Csak van, csak szeret és kész. Nincs más magyarázat, mert Isten ilyen. Héberül hasák. Összeköti Isten az embert. Nem azért választott téged és engem, mert olyan nagy, nagy számok vagyunk, hanem azért, mert szeret. Hogy és hozzátesz valamit. Esküdött. Tehát Isten korrekt Isten. Korrekt. Amire azt mondja, úgy van, az úgy van. Van két dolog. Ez az összeköttető kapcsa, az egybeszerkesztő munkája, és van még egy. Eskü. Kinek esküdött Isten? Ábrahám. Ábrahám a barátja volt, és azt mondta, hogy meg fogok áldani téged, és annyira leszek, mint az ég csillagai, mint a parton a homok, a fövén. És ez az Ábrahám áldásának vannak részei, ami feltételesek, tehát bizonyos szellemi elvekhez van kötve, és van egy másik része, ami nem. Ami magától működik. Tehát van olyan, amire nincs feltétel. Magától működik. Mert Isten így, ennyire jó. Tehát amikor megtértél, te tettél valamit érte? Nem tettél. Miért? Mert Ábrahám áldása ez. Hogy neked nem kell Istennél megdolgoznod. Ábrahám áldása miatt van ez. Mert szerette Ábrahámot. És azt mondta, kihívlak. És tett most 2000 év óta két napot csinált Isten, mert nála 1000 év egy nap. Két napot azt mondja, jöjjenek be a golyok is. Jöjjenek be a pogányok is. Jöjjenek be a nemzetek is. Az áimok. Jöjjenek be minden civilizáció, etnikum, nemzet. Azt mondja, adok két napot. Nem azért, mert olyan különleges népek vagyunk, hát barbár, szakbarbár népek vagyunk. Pláne itt Kelet-Európa szakbarbár. Úgy is hívották magukat barbárok. Azért, mert szerető Isten. Megnézem a jegyzetemet, jó? Mert ma még nem nézem a jegyzetet. Igen, de miről akarok beszélni? Öt Mózes 11.11. Nem lehet nevetni. Tilos a nevetés. Elhagyott az öröm bennünket. Gyertek az 5 Mózes 18-hoz. Tartjátok meg azért mind a parancsolatokat, amelyeket én a mai napon parancsolok neked, hogy megerősödjetek, bemenjetek és bírjátok a földet, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt. És hogy sok ideig élhessetek a földön, amely felül megesküdött az Úr a ti atyátoknak, hogy nékik és az ő maguknak adja azt a tejjel és mézzel folyó földet. Tehát maga az, amikor például Mózes is elkezdett az eljárásba beállni, amikor megnézed a 2. Mózes 5-ben például, azt mondta, hogy Istennek a népe kiáltott, meg szenvedett Egyiptomban, és mégis azt mondja utána, meghallgattam az imádságaitokat, de előtte azt mondja, hogy de bevittek titeket a tejjel és mézzel folyó földre. Tehát Isten kitalálta egy földet, aminek elnevezte Isten maga, Isten nevezte ezt a földet tejjel és mézzel folyó földnek. A tej, látjuk, az új szövetségben is megjelenik, mint alapvető táplálék az étkezésben, a méz pedig a bölcsességet jelenti. Tehát azt mondja az ige, hogy bölcsességnek a helyére viszlek titeket, hogy bölcsé lehessetek, hogy fölépítsétek a házatokat, és megtartsátok mindazt, amit adtam nektek. Mert a bölcsesség az a kulcs, majd beszélek erről, mikor így a sorozatban elérünk odáig, a bölcsesség, hogy a bölcsesség nélkül nem lehet megtartani a dolgokat, mert a bölcsességből indul ki minden jó, minden kezdet. És azt mondja itt az ige, hogy figyelj, mert a föld, amelyre te bemész, hogy bírjad azt, nem olyan az, mint Egyiptom földje. Tehát meg kellett magyarázni a Istennek, hogy az nem olyan föld. Miért? Miért? Azért, mert rossz látásuk volt. Mert hozzászoktok az Egyiptom földjéhez. Minél többet vagy itt a földön, Magyarországon, annál jobban szoksz ehhez a földhöz. És rád ragad mindaz, ami körülötted van. Ha nem figyelsz oda. Tehát az a csüketés, az a házassági viszály, az a környezet, amiben vagyunk, az a sokkoló idegrendszer tépő erő, ami körülvesz bennünket, az embereknek a zagyvasága is, és überokossága, az körbevesz téged. Engem. És állandóan rehabra kell mennem, hogy ebből a drogból kijöjjek. Ebből a hullámból. Mert ha elvisz a hullám, csak annyit érzek, hogy vissza hullám, és nem tudok ellenállni. Ez egy olyan korszak. És azt mondja itt az ige, hogy ez nem olyan föld, mint Egyiptom földje. Értsd meg, hogy át kell változtatni, paradigmát kell változtatni, gondolkozási mintát a szívedben, hogy amiből jössz, amiben vagy, ez nem valóság. Ez a valóság, ami itt van, ezt túl kell lépned. Mit mond az ige 1:5-ben? Hogy a láthatatlan dolgot, nem a láthatatlan dolgot szemléljük, hanem a láthatatlant. Mert a láthatók ideig valók, tehát az, hogy itt van, ez a rendszer, ez a kormány ideig való. Egyet át kell látnod mindig, hogy lásd azt, amit Isten akar láttatni veled. Mózes miért volt erős? Miért tudta bevinni őket az ígéret földjére, vagy hát az majdnem az ígéret földjére? Miért tudta átvinni őket, hogy a szabadításhoz, az Exoduson keresztül? Miért volt erős? Mert a zsidó levél azt mondja, erős volt, mert látta a láthatatlant.
Amen.
Tehát mi az, ami megerősíti a belső emberedet? Mondom a titkot, hogy te látsz a dolgokon, és látod, hogy hova fogsz menni. Célt ad Isten igéje, látást ad Isten igéje, megerősíti a belső embered Isten igéje, reménységet hoz Isten igéje, hitet hoz Isten igéje. Emlékeztek Ábrahámra? Mit mond a Róma 4 róla? Egy kilátástalan helyzetben volt. Tegyétek fel a kezét, aki úgy néz, hogy kilátástalan a helyzete, és Istenre van szüksége bizonyos területen. Jó. Úgy érzem, hogy hozzátok fog szólni ez az ige. Tehát akkor jó helyen vagy, jókor, és én a jó igét mondom neked. Dicsőség az Úrnak. Mind a három passzol. Jókor, jó helyen, a jó ige. Halleluja. 4.13. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. Állj meg egy pillanatra! Micsoda? Hát erről eddig csak arról beszéltem neked, hogy a föld a kicsi Kánaán, hát nem majd nem lehet behatárolni, de a Kánaánnak a föld az övé. Olvasd csak újra ezt az igét. Mert nem a törvény által adatott az ígéret Ábrahámnak, vagy az ő magvának, hogy a világnak örököse lesz, hanem a hitnek igazsága által. A világ örököse. Mondd velem, a világ örököse.
Világ örököse.
Tehát Ábrahám átment egy szellemi hitbeli növekedésem. És ő tudta jól, hogy nem csak az égcsillagait, meg a parton a fövény, meg a homokszemeket kell számlálnia, hanem tudta jól, hogy valami nagyra van elhívva. És Isten barátjának nevezte. És akinek Isten barátságot ad, az uralkodni fog az az ember az egész földön. Te nem csak arra vagy elhívva, hogy Magyarországon élj egy kicsi aranyos életet, meglegyen a Suzuki, meglegyen a tényleg a héten, meg tud venni a csirke mellett a gyerekeknek, mert mindenki csirke mellett teszik az egész országban, meg hogy meg tud venni a gyereknek a Cinimini vagy mi a túróval a Nestlé terméket, és ő neki reggelente meglegyen ez, meg meglegyen a Nike cipője, mert mindenkinek Nike cipője van. Felejtsd el ezt a világot egy pillanatra, jó? És gyere velem a természet fölöttibe. Amen. És azt mondja itt, hogy a földön elhívta Ábrahámot, az egész föld fölött, Amerika, Indonézia, Kína, Japán, Magyarország fölött úr legyen. Ez eléggé fölteszi a szintet, ugye? Halleluja! Halleluja! Ábrahám nem csak Kánán fölött volt úr, mert Isten barátjá volt, és közösséget alkotott vele, és annyira szerette Ábrahámot, hogy az volt a téd a föld. Ez az, hogy visszavárjuk, és visszakompenzáljuk, és visszaigényeljük a dolgokat az organizáción keresztül. Mi az organizáció? Újra szervezés! Újra szervezzük az életünket! Helyreállítjuk a programjainkat, és aztán újraindítjuk a letöltést. Amen! És utána azt mondja, mert ha azok az örökösök, akik a törvényből valók, hiávalóvá lett a hit, haszontalanná az ígéret. Tehát Ábrahám nem a törvényből volt, hanem a hit igazságossága által. Mit jelent a hit igazságossága? Jogalapra emelte Isten a hitét. Azt mondta Isten, belé teszem a hitet, és jogod is lesz használni. Vagy a hit fog téged használni. Szolga vagy, Isten szolgálja, és Isten meg mindent megad, hogy te jól érezd magad ebbe a szolgai pozícióba. 17-es verszaktól. Amint meg van írva, hogy sok nép atyává tettelek téged, az eredetiben, mikor kimondta Isten, az 1 Mózes könyvében, a 17. meg a 15. fejezetében adja az ígéreteket Isten neki, akkor ez múlt időben van írva. Tehát azt mondta Isten, én már, barátom, sok nép atyává tettelek téged régen. És muszáj volt Ábrahámnak elhinni ezt, hogy ő már ki van választva erre, és már benne van abban, amivel Isten már régeség belehelyezte. Tehát minden ígéret hogyan kezdődik? Hogy Isten azt mondja, hogy ezt eltéveztem, te állj bele ebbe, és nem várj, hanem ragadd meg azt, már tiéd. Még egyszer mondom, ez múlt idő. Ábrahámnak hitre kellett ütni, már megvan neki ez az atyaság. Megvan neki. És amikor belépett ebbe, elkezdett nőni a hite, nem azonnal szuperszonikus hitben volt, és utána kérte Amerikát, meg Indonéziát, meg stb., hanem hitből hitben, lépésről lépésre. Az első dolog volt, hogy meg kellett igazulnia. El kellett hinni azt, hogy Isten mond, az igaz. Jobbra emelte Isten, felhatalmazta arra, hogy Isten hitét használja. És azt mondja az ige, és amit meg van írva, sok nép atyával tettelek téged, azelőtt az Isten előtt, Isten jelenlétében. Tehát hol történt ez a változás? Mondjuk együtt, Isten jelenlétében. Isten jelenlétében volt mindez. Ez nem egy buliban, nem az RTL Klub nézése közben, hanem ez Isten jelenlétében. Akiben hit, és aki a halottakat megeleveníti, és azokat, amelyek nincsenek, előszólítja, mint meglevők. Két tulajdonsága Istennek, ami őt megváltoztatta, hogy a halott ügyekre ámen mond Isten, a másik pedig, hogy elkezdi nevezni azokat, amiket senki nem lát még. Tehát megformálja Isten azt, amit még nem látunk, nevén nevezi, és behívja a láthatatlanból a láthatatlanba. A láthatatlanból a láthatóba. Jó, hogy figyel. Értitek? És ez a feladat a ti, a te feladatod. Mert neked van problémád, nem Istennek. És neked van az az ábrámi hited, hogy te a halott ügyekre életet lehelj, és neked van a hatalmad arra, hogy nevén nevez azt, amit még senki nem nevez nevén. Tehát neked kell kimondanod azt, hogy bejöjjön az, ami még nincs.
Amen.
Még egyszerűbben. Meg kell fogalmaznod, hogy mire van szükséged. És be kell nyújtani Istennek. Aztán pedig le kell nyúlni a kreditkártyáját, és le kell emelni a lehetőséget. Mert véghetetlen Isten kreditkártyája. Ez nem aranybiza, ez több annál. Értsétek meg, Istennek is van kreditkártyája. Végtelen bőséggel áll meg bennünket. Mindig hit szintről hit szintre, lépésről lépésre. Aki a reménység ellenére, erről akartam beszélni, a reménység ellenére reménykedve hitte. Mit jelent az, hogy reménység ellenére reménykedve hinni? Hát ezt jelenti, hogy kampert a reménység. Hogy kiker reggel az ágyból, álmoson, fáradtan, fú, keserűen, és akkor megkérdezi, hogy most mit csinálja. Kinyitja a hűtőt, nincs benne semmi. Se pizzalámi, se párizsi, semmi. Se krinolin. Se csirke mellé. És akkor azt mondta Ábrahám, amikor belenézett a szellemi életébe, belenézett a dolgokba, hogy Isten mondta, eltelt már egy pár évtized, és akkor azt mondta, hogy akkor szembenézek ezzel. És kinyitotta a hűtőt, és azt mondta, igen, nincs benne semmi. Aztán pedig hitáltal azt mondta, de van. És becsukta. És ezzel elindult a hitben való növekedése. Úgy, hogy a tény nem mondta azt, hogy nem tény. Tehát, amikor azt mondom, hogy itt van ez a papír, akkor Ábrahám nem mondta azt, hogy nincs itt ez a papír. Hanem azt mondta, úgy van, ott van az a papír, aminek nem kéne ott lenni. De azt mondta, ellenben Isten ezt megváltoztatta, és lehet, hogy holnap már nem lesz ott a papír. Mert Isten be fog avatkozni. Lefordítom még jobban magyar nyelvre. Ott van az a fájdalom az ember életében. És azt mondod, hát igen, itt van ez a fájdalom. Én nem fogom azt mondani, hogy te hitetlen vagy. Hanem azt fogom mondani, hogy gratulálok, hogy szembe mertem nézni az igazságnak. Ott van az a probléma. De a reménység ellenére elkezdett reménykedve hinni. És mi a különbség a másik oldallal? Az, hogy a reménykedő hit az behozza a látást, hogy meg fog változni az, ami még jelenleg változtathatatlan. Vagy halott ügy. És hogyan jön be ez a reménykedő hit? Úgy, hogy a zsidó 11.1 azt mondja, a hit a remélet dolgok valósága. Még egyszer, a hit a remélet dolgok milyen? Valósága. Tehát bejön a hit mellé a remény, azaz elkezdesz valóságban látni dolgokat. Mert maga a remény az elkezdi behívni, bevárni a dolgokat, látni. A remény látáshoz. Amikor például azt mondják neked, holnap kiosztjuk a bizonyítványokat. És tudod jól, hogy jó jegyeket szereztél, akkor meg se fordul a fejedbe, hogy megbuktattak. És ugyanígy van, amikor megveszel egy ingatlant, és tudod jól, hogy a tulajdoni lapra rákír a neved, onnantól kezdve bármikor, amikor lehetőséged lesz beköltözni, a tiéd lesz az ingatlan. Lehet, hogy még a kulcs sincs a kezedben, csak az ügyvédnél aláírtátok a szerződést, még a tulajdoni lapon sincs a neved, módosítok, csak elküld az ügyvéd interneten keresztül, hogy jegyezzék be a földhivatalba, a tulajdoni lapra a peresítést, az új nevet, a te nevedet, de te már tudod, úgy lépsz ki, kezedben az adásvédelmi szerződéssel, aláért minden dokumentummal, akár közjegyző előtt, így a honorára csapva, kilépsz az ügyvéd irodába, és azt mondod, lakásom van. Mert tudod, hogy elindult a folyamat. És onnantól kezdve egy olyan reménység jön, egy olyan izgalom az életedre, hogyan változtatod meg a bútorokat, vagy a szobát, a falat, a festést, a mindent, a szomszédok, a fű, a kutya, ahol meg mit tudom én, micsoda. A garázs, az új autó. Tehát bármi, bármi. Nem beindul a fantáziát? Hogy nem? Az oldal. Miért vette meg ezt a lakást? Elkezdesz azon gondolkodni, hogy fessed ki, stb. Hogy tett valami szebbé azt a putrit. Tehát az a terved. És ugyanúgy, amikor bejön, az, hogy te megnézed a tényeket, és választod a tények helyett az Isten jó akaratát, azt az ígéretet, amit Isten mondott neked, onnantól kezdve Isten garanciát vállal, hogy ad a hit mellé reményt. Mert Istentől van a hit, és a remény is. És van három személyi valóság, ami összeköti a mennyet a szíveddel. A földön. A hit, a remény és a szeretet. Tehát ez a három, ez örökkévaló és állandó. És ahogyan töltekezel Istenből, ezek mindig fönn tartják benned a hitet, a reményt és a szeretetet. Az természet fölötti valóságot. És amikor elkezdesz hitből élni úgy, mint Ábrahám, akkor már a tényeket is figyelembe veszed, de nem csak azt a tényt, amit látsz, ez a hit. Látni a láthatatlant. Mi bennünk is a hit szelleme van, ezért beszélünk, ezért hiszünk és szólunk. Tehát maga az, hogy elkezded látni, és elkezd bizseregni az újat, wow, meg fog gyógyulni, bejön az új áldás, az új autó, az új lakás, az új ház, az új munkahely, az új nem tudom micsoda. Elkezdesz szolgálat, bármi, elhívásra be tudsz állni, elkezdesz belül bizseregni. A lényed, a tested bizsereg. Mert bejött a reménység. Bejött a hit, és a ketten párba dolgoznak. Mert a hit alapjára épít a reménység. Tehát nem a reménységre építjük a hitet, hanem azt mondja az ige, a remélet dolgok valósága. A görögben piposztati szóval azt jelenti, hogy alap. Alap. Tehát valaminek a lényege. Tehát mi a hit lényege? A reménység. Mire épít a reménység? A hit alapjára. Tehát a reménység ráépít, úgy, ahogy ráállok erre a székre. Ráépít a reménység a hitre. Ez nem bizonytalan, ez nem halogatott reménység, ami beteggé teszi a szíved, a példabeszélek alapján. Beteggé teszi a szíved. Miért? Azért, mert nincs alapja. Csak vár valamit, de nincs ott a hit. És amikor valaki kiütné a reménység alul a hit az elbukta. A reménység hanyatesne, mert kiment a hit alulak. De így rá kell építkezni a hitre. Hát azért mondjuk ilyen drasztikus, hogy megmaradjon benned, hogy Lali egy szégen állt. Miről szólt? Nem tudom, Lali megmaradjon. Tehát, hogy ráállsz a hitre. Ez az alapra építed az életedet. És akkor ráépítesz erre, akkor benne van a reménységre is. Reménységre is. Mert a hit ez. A remélet dolgok alapja, valósága, szubstanciája, belső lényege, tartalma. Hogy a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igény keresztül. De az eredetiben nem így van, hanem úgy van, angol tetszik, a hit hallásból jön, még egyszer, hallásból jön, a hit jön, és jön, és jön, a halláson keresztül. A hallás pedig Isten igény eredetiben a Krisztusról szóló rémán keresztül. Tehát, mindaz, aki Krisztusban van, az hall, mert jön a hit. A hit az jön. A hit az jön. Most jön hozzá. Aki reménység ellenére reménykedve hitte, hogy sok nép atyává lesz, azt szerint, amit megmondatott neki, így lesz a te magod. És ezután figyeld meg, hogy ez a reménység mit hozott létre, a hit reménysége. Hitében erős lévén, tehát a hitében megerősödött. De egyre jobban, ahogy bejön ez a reménység, elkezd vibrálni a szellemed, a lelked, a szíved. Hát amikor megtértél, nem vibrált a szíved? Milyen lehetőségek lesznek Istenben? Helyreáll a házasságom, helyreáll az anyagi életem, helyreáll a kapcsolatom, a fiamnak jó, sikeres lesz, a lányom, blablabla. Jött az ördög, szép lassan el akarta venni, hogy elvette a reménységedet. Én meg most visszaveszem a Jézusnak a nevében, és visszaadom neked. És azt mondja, mikor hitében, erős lévén, ez azt jelenti, hogy megerősödött a hitben. Itt lépett be a hit erőssége az életébe. Itt jött az, hogy az Isten ereje, dinamisza megerősítette a szellemét, szívét, elmét, gondolatát. Többet már nem a reménytelenségben úszott abba az áradatba, hanem engedte, hogy a hit újra megerősítse, föltöltse, látást hozzon, lehetőséget adjon neki, és megragadja, kompenzálja a dolgokat. Mert nem volt reménység Ábrahámnak, és kompenzálta őt Isten. Isten 20-as, Isten ígéretében sem kételkedett, hitetlenséggel, erős volt hitben, dicsőséget adván az Istennek. És teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, az meg is cselekedheti. Teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, az teljesen meg tudja cselekedni. Teljes hitre jutott Ábrahám. Amikor a reménység bejön, a reménység szelleme, bejön a hit szelleme, együtt elkezdenek dolgozni, mind a két szelleme, a hit meg a reménység szelleme, onnantól kezdve garantált a növekedés. Mert visszavetted a halogatott reménységet, újra a szívedet visszaérzted Isten szellemének a munkája alá. Újból elhitted azt, hogy Ábrám áldása a tiéd, a tiéd, a tiéd. Ezt ki kell mondani, barátom. Ennyi Ábrám áldása. Mert a gondra van kitöltve. Krisztus az áldás. És én, hogy újjá születtem, én áldásba születtem bele. A Krisztus áldásába, a zsidóság áldásába, az Ábrám áldásába. Tehát ezt ki kell mondani, enyém, behozom, behúzom a természet fölöttét. Enyém, amire ráteszem kezemet. Ábrám áldása teszi ezt. Gyorsan letisztázzuk, mi ez az Ábrám áldása. Ábrám áldása egy erő. Egy természet fölötti erő a képességeidre és a természetedre. Még egyszer. Ábrám áldása egy erő a képességeidre és a természetedre. Hogy átvedd mindazt, amit Isten eltervezett ősidőktől fogva. Ábrám áldása az a megváltás is. Az újjászületés, a gyógyulásod, mindez benne van Ábrám áldásába. Ez Krisztusban van benne, és Ábrám áldása pedig a mennyországi áldás. Fú, most komplikált, de aki érti, érti. Mert mennyiségekkel találkozott, és ő áldotta meg. A mennyiségek menje meg mennyi menny. Ez egy mennyi áldás. Ábrám áldása az életednek a sikerének a záloga. Nem te vagy az életed sikerének a záloga, nem az egyház a záloga, hanem Ábrám áldása. És ezt el kell hinned. Azt mondta, hát eddig még ebből nem is hallottam, és ebben nem is nagyon foglalkozom. Most foglalkozzál Jézus nevében, hagyd abba a kesergést, és csináld azt, hogy mától kezdve elhiszed, hogy Isten igéje mond rólad.
Amen.
Tiéd az áldás, az áldásban nincs reménytelenség, nincs kudarc. Összeházottál valakivel? Végig fogod élni az életedet, felnőtt szellemben a házasságot, és beállsz abba a csónakba, bemész, ahogy Jézus is van. Hogyha nincs házasságod, nincs még lehetőséged, lesz Jézusnak a nevében. Ábrám áldása garantálja. Benne van Ábrám áldásába. Amen. Hogyha nincs autód, és nem van villamosod, és eleged van belőle, benne van áldásába az autó Jézus nevében. És ne materializál túl a dolgokat, és ne szuper szellemiskedj, és nem mondasz, 2012-ben élünk, és nem a 18. században. És az összes ilyen kóbort gondolat, hát hogyha az áldás működne Afrikába, akkor elhinném, hogy Isten meg tud áldani embereket és gazdaggá tud tenni. De nézzük Afrikában hány szegény ember van. És most mit tehetsz te arról, hogy Afrikában szegény emberek vannak? Hát hogyha annyira nagy szeretet van benned, akkor hidd azt el, hogy Isten majd ad neked milliókat, és te kimész Afrikába olyan nagy szellemi ember vagy, és építs fel neki iskolát. És tanítsd meg őket, hogy hogyan kell áldás alá jutni. Mert nem ebben a világi matarista gondolkozásba kell lenni, hogy azért, mert mások éheznek, ezért te is éhezzél. Hát nem erre hívott el Isten, hogy éhezzél. Hát ez nincs benne az megváltás munkájába. És ha valaki éhezik, és azzal manipulál téged, hogy milyen jó megy sorod, hogy új zakod van, meg új kocsit vagy, új nem tudom mit van, akkor ne legyen lelkismert furdalásod, mert mondd el neki, szeretnél ilyet? Szeretnél ilyet? Elmondom, hogy jött ez be. Vagy a másik gondolkozás volt, hát a másikat segíteni kéne, mert nagyon szegény, és mennyi baja van. Persze ez nagyon jó, ez a lelkületed. Akkor ezért válik gazdaggá, hogy segítsd a másikat. Vagy mondd el még a titkot, és kérdezd meg tőle, hogy miért lettél szegény. Mert lehet, hogy neki esetleg megtérésre van szüksége, mert ő saját maga tönkretette saját magát. Tehát ez nem olyan egyszerű, hogy vannak a szegények is, vannak a gazdagok, a jók is, a rosszok. Jó? Tehát ez a kommunista, burzsa, kapitalista gondolkozás módot dob ki a Jézus nevében, mert azt mondja az ige, hogy minden jobban adunk a szegényeknek, mi, hanem a gazdagodunk. Tehát soha nem ér be egy szegény lett téged, de te egyre gazdagabb leszel. Mert Istennek ad, aki a szegénynek ad. De azt nem mondja az Isten, hogy szegényé teszlek téged, hogy egy szinten legyél, és majd lelkismeretben megnyugodjon. Hanem azt mondja, hogy egyre gazdagabb leszel, hogy még több szegénynek tudja adni. Egyébként azt meglátták, hogy a szegényeknek való adakozásnak semmi értelme nincs, hogyha nincs mellette bölcsesség. Ugye elmondott, hogy ő kell kijönni a szegénységéből. És hallottam egy tanítást régebben, és nagyon, nagyon érdekes volt, ezt megdöbbentem, amerikai tanítás. Full jó létben van az a rész, Chicagóról van szó. Azt mondta, hogy hiába születik újjá egy ember, ha a gondolkozás módja nem veszi át a mennyi gondolkozás módját, és a királyság mentalitása nem jön át az ő gondolkozás módja. Azt mondja, láttam embereket, akik vettek egy új autót, egy új negyedbe. De ugyanazt kezdték csinálni, mint a nyomor negyedbe, a roncs autóval. Vasárnaponként lemosták ott, ahol senki nem mos autót. Mert mindenki vigyáz a fűre, meg stb. És ugyanúgy álltak hozzá a mentalitásban az egész élethez, mint ez a kép. Vasárnapra kimegy, ő megszokta, hogy lemossa az autóját. És azon gondolkoztam, hogy homlokomhoz csaptam, hogy Istenem, hát ez olyan, mint a Magyarország lenne. Tehát régen az volt egy normális férfinek a szórakozása vasárnap, hogy kiment, és a Skodát megbütykölte. Csak hogy atlétában a kőbányai ott volt, az vacsorakor megint a atlétában, és aztán meg bekapcsolt, és megnézte a hetet vasárnap. Héttől volt a hét. Előtte pedig, hogy az asszonya ne is beszélgessen, kiment és megbütykölt a Skodát. Na most ez a mentalitás, ha megtér valaki, akkor drasztikusan meg kell változnia az egész kultúrájába, a hozzáállásába, stb. Most ugyanígy van Afrikában, hogy egy embernek több felesége lehet. Most ebből is helyre kell állni, és ez is egy kultúra. Nagyon szóval is van kultúra. És az igét még befejezem, az 5 Mózes 11-et gyertek vissza, aztán pedig úrvacsorázunk. Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek, amelyben elvetett vala te magodat, és a te lábaddal kell vala megöntöznöd, mint egy betegényes kertet. Tehát ez a szolgaság igáját akarja mondani. Hogy kijössz, és egy olyan földre mész, ahol nem fog szolgálni, hanem téged szolgálnak a körülmények. Aztán. Hanem az a föld, amelyre átmentek, hogy bírjátok azt, hegyes, földes föld, és most figyelj, az égnek esőjéből iszik vizet. Tehát nem úgy, mint Egyiptomban, hogy a te talpad öntözte a földet, a te izzadságot, a te verejtéket, hanem azt mondja, a mennyből lesz majd a víz, de végig folyik az életedre ez az áldás, és nem neked kell majd verejtékesen dolgoznod. Nem tudom, hogy voltatok-e olyan, hogy verejtékesen dolgoztatok 10-12 órát naponta, vagy 15 órát. És azt éreztétek, hogy a másnap nemhogy feltöltöttetek Isten kegyelmével, és annyira élvezted az életed, és annyira boldog voltál másnaptól, hanem milyen értézés jött rá? Az az értézés jött rá, hogy minek élni? Vagy az az értézés jött rá, hogy bárcsak egy másik munkáját adna Isten. És nem az az értézés jött rá, hogy dicsőség az Úrnak, holnap is 15 órát, sőt, egy órával többet rányomok. Hadd jöjjön az a verejték jobban. Hát barátom, aki így él, hát az nem normális. És akkor hol van a család? Hol van a gyereknevelés? Hol a gyerekem van a tanulás? Hol vannak a barátok? Hol van a gyülekezet? Hol van a házi csoport? Kóreában, tudjátok, mit csinálnak? Reggeltől estig dolgoznak az emberek, 9-10-ig. És tönkre ment az emberi állomány, az emberi anyag. Mert annyit dolgoznak. Most beszéltem egy pásztorral. Tehát azt mondja, hogy ez döbbenetes. Ez a munkamániások, angolul workaholic. Workaholic az egész társadalom. És a hit pedig elárdul ilyenkor, mert a hitből van az áldás, a valódi áldás. És aztán figyeld meg, ég esőjéből iszik vizet, olyan föld az, amelyre az Úr a te Istened visel gondot. Tehát maga Isten fog viselni gondot a te földeden. Tehát amikor a menny lejön a földre, akkor Isten gondot visel arról, hogy áldott legyen az a földed. Amen. És az eső a mennyből jön, tehát megint tekints ki, menj föl, nézz ki egy kicsikét a dolgaidból, mert különben ezt érzem, szellemen tapasztaltam már. Figyelj ide, hogyha csak a monoton életedre figyelsz, arra, hogy reggel fölkelsz, hazamész, egész nap szenvedsz, ez betölti a fantáziádat, a szívedet, a lelkedet, figyelj ide, egy héten belül lelki roncs leszel ezen a földön. Nem lehet. Állandóan levegőt kell venni a mennyből. Állandóan úgy, amikor úszol a víz alatt, és amikor benne vagy az árba Magyarországon, olyan, mint a víz alatt lenne, seképp sem, csak néz előre, mint egy ilyen beprogramozott valami, egy állat, egy marha. És amikor mész, azt fogod érezni, egy idő után nem kapsz szellembe levegőt, egy idő után azt érzed, minden rohadt körülötted, a kapcsolatod, a barátod, a rokonod, a család, minden. És akkor gyorsan az Úrhoz kell futnod, mert többen nem bírod ki. Teljesen, mint a Duracell a reklámban, az a nyuszi, teljesen Duracell elem nélkül teljesen kifárad. De akkor jön a Duracell elem, újra erőt kap. Ugyanígy van a felfrissülés. Hát mi van a szabát? A felfrissülés miatt. Hogy elvegyük, 6 napig dolgozunk. 7 napon, 7 napon pedig megpérünk az Úr jelenlétében. Miért? Kitekintünk a természet fölöttében. Miért? Hogy aztán 6 napon keresztül hitáltal tudjunk dolgozni. Miért? Hogy Isten megáldja fölülről az életünket. Miért? Hogy áldott legyen a földön.
Amen.
Hogy ne legyen kenyérkéregető. És ne vegyek föl hitelt. Különben egyiptomi rendszerben fogok élni. Vagy az egyiptom rendszere, a szolgaság, igen. Hát figyelj ide, ha Magyarországon élsz, akkor tudod, miről beszélek. Ez egy egyiptomi kultúra szinte. Itt mindenkit rabszolgává tesznek. Beszéltem egy állami tisztségviselővel. Azt mondja, figyelj ide, uram, fél órával elő kellett kezdenem a munkát. Miért? Mert a főnök ezt mondta. Hát azt mondja, ez Egyiptom. Nem tudta? Ez a héten volt. Hát azt mondja, ez Egyiptom. Itt a szolgán vagyunk. És mondom, hogy lehet az, hogy fél órával elő kellett kezdeni? Hát nem fizetik ki. Uram, örülünk, hogy van munkánk. Tehát ez teljes Egyiptom. Csak a piramisok hiányoznak. És azt mondja az ige, olyan olyan földre, amely az Úr a te Istened viselkodott, mindenkor rajta fűnek az Úrnak, a te Istenednek szemei, esztendőt kezdetétől az esztendő végig. Tehát amikor a menny bejön az otthonodban, esztendő elejétől, esztendő végig, az Úrnak a szeme van az életeden. Tehát nem abban kell hinni, hogy Istenem, megtarthatom én ezt a lehetőséget? Ja, Istenem, elvesztem, nem vesztem el? Hinned kell abban, hogy Isten szeme tartja meg a dolgokat. Isten jön a harccal, Isten fog győzni a harcba, és Isten viszi véghez a kontinuitást, ezt a személy kontinuitást. Különben, hogyha arra nézel, hogy a főnöködnek milyen a szemem ma reggel, amikor belész munkahelyre, ők jókedvű vagy nem jókedvű felét, elvesztél. Aznap le is nulláztad a hitedet. Soha nem szabad a főnöködnek nézni, vagy a főnöködre. Soha nem szabad a számokra nézni, vagy a különböző körülményekre. Ne arra néz, az is igére nézzél. Mit mond az ige? Esztendő elejétől esztendő végig rajtuk lesz Istennek a szemet.
Amen.
Ne engedd meg, hogy a körülmények megzavarják a reménységedet. Vedd vissza a reménységedet gyorsan Jézus nevében a sátántól. El ne lopja. Miért? Mert Isten igéje nem ezt mondja. Miért? Mert Isten igéje nem ezt mondja. Meg kell tanulnod. Ragaszkodj Isten igéjét. Meg kell erővel tanulnod. Van úgy, hogy az életemben, hogy nehéz a körülmény. Nehéz ránézni az igére. Nehéz megöltekezni Szent Szellemmel a tyúkperek miatt. Van úgy. És mit csinálok olyankor? Meg van írva. Nem érdekel, kikapcsolok mindent, az Úr és én. Az ige, én és az Úr. Úr, én, igen. Mit mond az ige róla? Milyen rémákat kaptam? Úgy van. Amen. Állok rá az igére. Állok rá Istennek az igére. Állok rá. És az úgy van. Miért? Mert ki van mondva? Miért? Mert eddig működött. Miért? Mert Isten bizonyságot tett mellette. De bennem van a hit, és megváltoztatom a körülményeimet. És kiszólom Jézus nevével. Jézus nevével sátán, vedd le a mancsodat az életemről. Vedd le a kapcsolataimról. Vedd le a gyülekezetről Jézus nevével. Áldott lesz ez a gyülekezet, és felnőtt az emberek, és hősök lesznek. Lészen azért, hogyha valóban engedelmeskedtek az én parancsolataimnak, amelyeket én ma parancsolok nektek, úgy az Urat, a ti isteneteket szeretitek, néki szolgáltok teljes szívetekből, teljes lelketekből, esőt adok a ti földetekre, alkalmas időben. Alkalmas időben. Hányszor az, hogy bárcsak Isten megsegítenél? Jönni fog az alkalmas időben Isten. Mert megígérte, mert teljes szívből szeretjük őt, mert ő is szeret bennünket teljes szívéből. Tudjátok, összekapcsolódtunk. És utána azt mondja az ige. Esőt adok a ti földetekre alkalmas időben, korai és késői esőt, hogy betakarítsd a te gabonádat, borodat, olajodat. Hüvet adok a te meződre, barmaidnak, te pedig eszel, megelégszel. Amen. Isten azt akarja, hogy elhidd azt, hogy olyan földre megyünk a tanításokon keresztül, mert az ige hozza be a látást. A tanítás hozza be a kijelentést. A kijelentés hozza be az ígéreteket. Még egyszer. Ha neked van kijelentésed, bent vagy az áldásban.
Amen.
Mert a kijelentés hozza be az áldást. Minél több a kijelentésed, annál nagyobb szinten tudsz emelkedni. Minél nagyobb a hited, annál jobban beárad az életedbe a kijelentés. Maga a kijelentés garancia az áldásodra. Ették a mannát, utána Isten azt mondta, megáll a manna evése. Új étkezési stílus, új étkezési forma. A földet Isten mennyből megáldja. Az üdvösséget. Nem a mennyből van? És keresed az Urat, nem a mennyből van? Azt, hogy keresed az Istent, és szívedből vágysz, hogy megtaláld őt, nem a mennyből van?